Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Gyereknek lenni Romániában, ez a mai témánk. Milyen ez az ország a gyerekek számára? Nem papíron, nem a stratégiákban, nem a gazdasági mutatók tekintetében, mert a gyermekek jóléte nem csak az adott ország gazdasági teljesítőképességétől függ. A Mentsétek meg a gyermekeket szervezett tegnapi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy Romániában minden második gyermeket a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélye fenyegeti, funkcionális analfabéta az iskolában zaklatják, otthon fizikailag büntetik, bántalmazzák, és el akarja hagyni az országot egy jobb oktatási rendszerért és tisztességesebb életkörülményekért. A csecsemő halandósági ráta emelkedik, és 2022-ben elérte az 5,7-et 1000 újszülöttre vetítve. Az egészségügyi felvilágosítás és a bántalmazás elleni védelem hiánya hozzájárul ahhoz, hogy évente mintegy 750 csecsemőt 10-14 éves lányok, ha úgy tetszik, gyerekek szülnek meg. 2023-ban 537 ezer gyermeknek legalább az egyik szülője külföldön dolgozott, és közülük nagyon kevesen részesülnek pszichológiai tanácsadásban. Nyilván emellett ott vannak azok a gyerekek is, akiknek a PS4-ről PS5-re való cserélése a legnagyobb gondjuk, vagy az, hogy reggel mákos gubát vagy tonhalkrémes szendvicset vigyenek az iskolába. Tehát gyereknek lenni Romániában, erről beszélgetünk, dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Reggel 7 óra körül fel kell, 14-15 óráig iskolában van, utána edzés vagy magánóra, esetleg mindkettő, majd tanulás. Ez nagyon sok gyereknek a mindennapi programja, ez a gyerekek egy részének a mindennapi programja Romániában. Ha ebből indulunk ki, akkor hát elég munkás dolog gyereknek lenni Romániában.
Nyilván itt az iskola is ugyanúgy leképezi a társadalmat, és amilyen a társadalom, olyan lesz az iskola is, vagy úgy élik meg a diákok is az iskolát. És egy kicsit így a felnőttek felé, vagy a hallgatók felé hajolva közeledve, azt tudom elmondani, hogy itt a felnőttek világában, ahogy a szülőkkel beszélgetünk, vagy amikor találkozunk az utcán, presztízs kérdés lett elfoglaltnak lenni. Tehát hogy az hogy olyan félig szomorúan összeráncolt homlokkal azt mondjuk, hogy hát most mennem kell, mert az ügyvéddel találkozom, mert sok dolgom van, hogy ennek lett ma presztízse, hogy elfoglaltak vagyunk, mert ez emögött nyilván az van, hogy az elfoglaltságokkal pénzt keresünk, és hogy a gyerekek is ebben a világban szocializálódnak, ahol presztízs lett elfoglaltnak lenni.
De hát mi vagyunk azok, akik a gyerekeket lefoglaljuk? Mi vagyunk azok, akik 8-tól 3-ig, délután 3-ig iskolába kényszerítjük őket? Utána házi feladat, magánóra, tehát a magánórát, ha kivesszük, akkor is ott a házi feladat, tehát a rendszer gyakorlatilag többet dolgoztatja a gyereket, mint amennyit én vagyok munkában.
Hát ebből a szempontból nyilván, csak itt azt gondolom, hogy amikor a szülő is a délutáni programja az nem arról szól, hogy a gyerekkel közösen ülnek a játszószőnyegen, hanem ő azért válasz, keres programot a gyereknek, hogy ő maga is valamilyen délutáni tevékenységen vegyen részt. És hát nézzük meg, hogy az iskola is ettől válik, ettől silányul gyermekmegőrző intézményi nagyon sok szülő szempontjából. Van a felvázolt probléma mögött egy komoly tételmondat, hogy a külön órák az egyfajta hiánykompenzálása a román oktatási rendszernek, hogy ebben a 7-8 órában, amit az iskolában eltöltenek, hogy nem tudja a rendszer megtanítani, felkészíteni a vizsgára a gyerekek matematikából, román nyelvből. De ugyanakkor hozzátartozik az, hogy ma egy középiskolás gyereknek, hogy gymbe járjon, és hogy látom, hogy presztízs, illetve státusz szimbólum az, hogy az iskolában a hátitáska mellett ott van a tornazsák, ez egy bizonyos generációnak, egy bizonyos társadalmi kategórián felül, ez egy presztízs kérdés, tehát hogy a szabadidő eltöltése az a fogyasztói társadalomban egy nagyon összetett kérdés, de hogy egyaránt benne van az is, hogy a szülő viszi külön órára, zongorára, teniszre, de a diákok számára az, hogy otthon lenni a szülővel, ennek a típusú nem struktúrált szabadidő eltöltésnek nincsen ma értéke.
Beszéljünk arról, hogy milyen gyereknek lenni akkor a romániai iskolákban. Nagyon sok időt töltenek a gyerekek a romániai iskolákban. Érintettük már részben azt, hogy az oktatási rendszer nem ad meg mindent, amire a gyereknek szüksége van, vagy nem így kell felfogni a magánórák kompenzálásának a kérdését?
Egyértelmű, hogy a külön óra az mindig egyfajta diszfunkcióra utal, főleg úgy, hogy igazából ez a külön óráztatás nem tehetséggondozás. Tehát itt nem arról van szó, hogy vannak rajzban, zenében tehetségek, gyerekek a tehetségüket kibontakoztatják, hanem középszerű vagy rossz bizonyos tantárból, és megpróbáljuk őket egy elfogadható szinten felvinni. Ez egyértelmű. Önmagában az, hogy mennyi időt tölt a diák egy intézményben, az nem egy feltétlenül rossz mutatószám. Tehát ha volt szerencsém mondjuk a skandináv országokba elmenni, a gyerekek ott is 4-5-ig ott ülnek az intézményben, de hát nem arról van szó, hogy ott frontális oktatással ott szembesülnek, és akkor ott tágítják a fejüket, hanem mondjuk 12-kor van egy órás ebédszünet, ahol van egy közösségi tér, ahol pingpongoznak, egy másik térben projekteket készítenek, délután választhatnak maguknak mondjuk az előkészített műhely munkából, hogy gyöngyöt fűznek, vagy nem tudom. Tehát önmagában az, hogy mennyi időt tölt az iskolában, az egy bruttó mutatószám. Az, hogy milyen tevékenységekben, milyen hangulatban, milyen közösségben, milyen mentális és lelki állapotban tölti el, az önmagában lehet a 4 óra is sok, meg a 8 is kevés. Tehát, hogy ezt így ennek a viszonyában érdemes megnézni, feltétlenül idehozva azt a felkiáltó jelen, hogy nyilván az iskola nem egy boldogságintézmény, meg hogy nem feltétlenül ez a célja, de hogy nagyon sokszor azt látom, hogy a szülők, a tanárok nincsenek olyan formán jelen a gyereknek az életében, hogy a történések mellett a lelki megélését a gyereknek érezzék és tisztában legyenek vele. Hadd mondjak el itt egy nagyon friss esetet, ami engem nagyon megdöbbentett, csak hogy érezzék a szülők is, meg a tanárok is, hogy például serdülőnél azért hogy néz ki mondjuk egy ilyen nap, amikor reggel 3-szor ruhát cserél, kisminkeli magát, nem tudom, a szülő dühösen toporog az ajtóba, és akkor ennyi-bennyi, hogy ezek a mai fiatalok. Mikor beér az iskolába, akkor ez a fiatal azért öltözik, meg sminkeli magát, mert egy tanuló minden reggel képet készít a lányokról, akik beérkeznek az osztályba. 8-tól 9-ig összehoznak egy szavazást, hogy ma ki a legcsúnyább lány az osztályban. És amikor ez egy akkora pszichés teher egy serdülőn, és akkor utána szünetben jön a tanár, és rászól, hogy na te is hogy nézel ki, akkor és hogy önmagában ebben a térben nagyon szenvednek a fiatalok. Ezek nem egyedi problémahelyzetek, hogy olyan lélekhelyzetekkel állunk szemben, amit azon, hogy pusztán az, hogy eljussunk abba a tudatba, hogy értsük, érezzük a gyerekeknek ezeket a mindennapi problémáit, ez önmagában már egy kihívás.
És akkor el is érkeztünk a romániai gyerekek egy nagyon fontos problémájához, az oktatási rendszerben, az iskolán belüli zaklatás kérdéséhez. Milyen ez? Milyen intézkedéseket tesznek megelőzés, kezelés érdekében? Mert az, hogy van zaklatás, van bántalmazás, még ha nem is fizikai bántalmazás ez, hanem készítünk egy fotósorozatot, és eldöntjük, hogy ki a legcsúnyább, ki sminkelte ki a legjobban magát, ki vett fel magára rövidebb szoknyát. Gondolom, hogy ezek a mércék.
Én azt gondolom, hogy ez az iskolai zaklatás az utóbbi, mondjuk úgy 3 évben elég hangsúlyos lett az iskolákban, de azt gondolom, a törvénykezés is hozzányúlt ehhez valamilyen formában. Az utolsó előtti törvényi módosításban már létrehoztak az iskolában, hogy létre kellett hozni egy anti-bullying, egy zaklatás elleni bizottságot, és hogy kidolgoztak egy procedúrát. Az egyik fontos dolog, amit így hiányként élek meg, hogy minden iskolában vannak egy ilyen bizottság, amit most már ilyen kicsit kitágítottak, hogy a bár agresszióval szemben fellépő bizottság, és amikor megkérdezek egy iskolába egy gyereket, hogy tudja-e, hogy ki az elnöke, vagy kihez kell fordulni, ha az zaklatás áldozata, akkor egyáltalán nem tudja. Ki van téve minden iskolában 112-es telefonszám, hogyha tűz van, gond van, akkor tudjunk itt felhívni. Van szerencsére 20 évente, 50 évente egy iskolai tűz balesetünk. Minden nap történnek iskolai zaklatások, és nem vizibilis egy intézményben, hogy kit kell megszólítani akkor, amikor valaki bajban van. Procedúrák vannak, és ebben érzek előrelépést, a büntető törvénykönyvben elég szigorúan leírja magát a büntetésnek, és hogy a törvény egyértelműen az zaklató ellen van, támogatja az áldozatot. Azonban, míg ebből ügy lesz, hogy sugározza az intézmény azt az erőt, hogy mi kezdeni akarunk, tudunk ezzel valamit, abban hiányokat érzek. Nem állunk bele ilyen problémákba. Félti az iskola a hírnevét, mert hogy fél attól, hogy a médiában megírják azt, hogy a mi iskolánkban ez történt. Ameddig fontosabb a hírnév, mint a gyerekeknek a jóléte, addig nehezen fogunk ettől elmozdulni. Ameddig az áldozat cserél iskolát, és a zaklató marad a közösségben, mert hogy ez válik egyfajta problémák oldása, én azt én nagyon szomorúnak tartom. A tegnap volt egy nagyon jó beszélgetés egy pedagógus csoportban, és elmondtam, hogy én nagyon furcsának találom azt, hogy Romániában az iskolai transfer kérések mögött senki nem vizsgálja, hogy hány százaléka zaklatás. Nem azért váltanak a gyerekek iskolát, mert egy jobb matek tanárt keresnek. Az iskola váltások mögött, a nagy része mögött bizony iskolai zaklatáson csak valahogy senki nem követi. Tehát, hogy én nagyon élő ez a probléma, van törvényi keret, én ugyanakkor az intézményi kultúrában az, hogy ez jelen legyen, beszéljünk róla, ne csak a papírnak szóljon, ezt hiányolom.
Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatóiskolai tanácsadó a mai napra kész vendége, amelyben arról beszélgetünk, hogy milyen gyereknek lenni Romániában. Itt az elmúlt 10 percben az iskoláról volt szó, arról, hogy milyen diáknak lenni, milyen a hazai oktatási rendszer, milyen ebben a gyereknek lenni. Iskolai lemorzsolódás. Tehát eddig azokról a diákokról beszéltünk, akik gyerekekről beszéltünk, akik eljutnak iskolába. A napokban jelent meg az Eurostatnak a jelentése, miszerint az Európai Unióban nálunk a legmagasabb az iskolai lemorzsolódás aránya, de biztató, hogy csökkenő tendenciát mutat, de még így is sokkal magasabb, mint az Európai Uniós átlag.
Hát ez folyamatosan követem, meg folyamatosan követik az iskolák a saját intézményükön belül az iskolai lemorzsolódást, minden hónapban, évente kell küldenünk statisztikákat. Most el kell, hogy mondjam, hogy ez a nagy képhez hozzátartozik, hogy a Romániának ez a bizonyos helyreállítási alapban az oktatási rendszer felé az egyik legnagyobb vállalása az, hogy az előttünk álló most már 4-5 évben ezeket a statisztikákat nagyon komoly oktatáspolitikai módszerekkel vállalták, hogy csökkenteni fogják. Ennek az egyik legfontosabb mérföldköve, amiben úgy gondolták, tehát ma az oktatáspolitikának ez az egyik iránya, amit megéltünk, hogy rengeteg ösztöndíjjal próbálják az iskolába, tehát pusztán az, hogy az iskolába jár, ösztöndíjakkal, pénzzel motiválni. Iszonyatos mennyiségű pénzzel megszórták az oktatási rendszert. Nagy vita is volt, azt gondolom, a tanárok meg a szakemberek között is, hogy ez a nagyon magas szociális alapon járó ösztöndíjak vagy milyen hatással lesz, vagy a nagyon vitatott, hogy egyharmada az osztályban tanuló diákoknak a felső egyharmada médiától függetlenül kapott ösztöndíjat, és hogy ez milyen hatással. De hogy én nagyon sokszor el szoktam mondani, ez nem arról szólt, vagy ennek nem az volt a célja feltétlenül, hogy az oktatásnak a minősége ide vagy oda változzon, hanem elsősorban az iskolai remorzsolódással szeretnének kezdeni valamit. A meleg étel programok, amiket bevezetnek. Az iskolai lemorzsolódás mögött mindig egy társadalmi probléma, annak a gyereknek a társadalmi leszakadása, a családnak, az eszköztelensége, a kulturális és anyagi tőkének a hiánya. az anyagi tőkét, az anyagi forrásokat könnyebb pótolni. De a kulturális tőke, értsük ez alatt az, hogy a tanulást látom-e fontosnak, támogatom-e a tanulást, hajlandó vagyok-e a munkaerőpiacról, a család munkaerőpiacáról nélkülözni a fiatalt, hogy az iskolában töltsön 10-15 évet. Ezek olyan rejtett tantervei a családnak, amit nagyon nehezen tudunk átírni. Tehát az, hogy megérje a fiatalt iskolába tartani, ma az oktatási rendszernek ez az egyik fontos üzenete, hogy érezze ezt a család. De emellett nagyon fontos lenne visszaadni az iskolába vetett bizalmat, hogy a társadalmi mobilitásnak a legfontosabb csatornája az iskola. Tehát, hogy higgyük el mi állampolgárok, hogy az iskola az egyetlen legitim útja annak, hogy mi, mint közösség felzárkózunk, előre menjünk az életbe. Nem a szürke kis bizniszek, hogy valahogy majd megoldjuk, majd nem kell iskola ahhoz, hogy valaki gazdag legyen. Tehát olyan étosz kezdtünk el kialakítani az utóbbi években, ami nem segítette az iskolába való maradást. Van pénz, szánnak rá pénzt, ezt nehezebb, ezt az étoszt és a kultúrát változtatni.
Az imént a családot említette Fritz Szabolcs úr. Már ha van család, vagy ha egyben van ez a család, mert hogy Romániában magas azoknak a gyerekeknek az aránya is, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, több ezer olyan gyerek van, akinek mindkét szülője, tehát apa is, anya is külföldön dolgozik, és találkoznak a nyári vakációban. Tehát ez milyen hatással van már, mint ez a típusú migráció, milyen hatással van a romániai gyerekek helyzetére?
Nagyon érzékenyen érint mindig ez a téma, mert nagyon szakemberek szoktuk használni ezt a gazdasági árva kifejezést, ami szerintem abszolút leírja azt a létállapotot, amiben belekerülnek a gyerekek. Az iskolában követni kell, ugye erre is van egy élő adatbázis, hogy hány gyereknek van egyik szülőjeként, mindkét szülőjeként, illetve hogy kinél maradnak ezek a gyerekek. Tehát ebbe is különböző kategóriákat kell meghatározni, hogy elsőfokú rokonnál marad. Ugye az a legszomorúbb, amikor nincs elsőfokú rokon sem, hanem a szomszédra bízzák rá, nézen rá a gyerek, és hogy ez elvezet ahhoz a létállapothoz. Én most a saját városomban pontosan látom, tudom, hogy mondjuk Franciaországban mikor van fizetésnap, mert olyankor mondjuk az X bank előtt hangsúlyosan tizenéves fiatalok állnak és veszik ki a bankautomatából, vagy a Western különböző szolgáltatásait, tehát a valutaküldő szolgáltatóknál állnak gyerekek sorban, és veszik ki a hazaküldött pénzt. Emögött egy hatalmas túlkompenzálás van. Látom ezeken a gyerekeken, hogy a fizikai lét alapkérdéseit megoldja a szülő, de hát az érzelmi szükségletei azok nem elégülnek ki. És akkor ebben a túlkompenzálásban nagyon sok minden belefér, ahol a gyerek ezt az érzelem hiányt megpróbálja úgy megoldani, hogy befizeti az osztálytársait különböző italokra, nem tudom, tehát egy pénzért vásárolt szociális hálót próbál működtetni, mert otthon nincs, akihez hazamenjen, nincs, aki megölelje. Én ezt egy nagyon szomorú kérdésnek tartom. Túl a másik oldalán az öntudatlan szülői üzenet, amit elküldünk ezzel a gyerek felé. Tehát, hogy amikor majd 20 év múlva, meg 30 év múlva az öregeinket hagyják ott majd a fiatalok, mondván, hogy ő is ugyanúgy ott hagyott engem, amikor gyerek voltam, milyen jogon kéri számon, hogy majd az öregkorában a szülő gondozza a gyereke. Ez egy nagyon messzire vezető dolog. Megint csak azt mondom, hogy a migráció mögött van egyfajta ilyen bizalmi válság is, hogy nem bízunk abban, hogy ebben az országban boldogulni lehet, akár legális úton, nem bízunk abban, hogy van jövője ennek az országnak. És hogy ha azt látja a fiatal, hogy apa is elmegy, és a pénz a legfontosabb, nem a tanulás, nem az együtt, nem a posztmateriális értékek, akkor ezt meg fogja élni ő is, a gyerek is a hétköznapokban. Én nagyon sokat, ha beszélgetek ilyen fiatalokkal, hogy mi az első dolog, amit szeretne csinálni 8. vagy a szakiskola befejezése után, ő maga is alig várja, hogy kimenjen külföldre. Tehát, hogy ez egy nagyon torzított jövőképet vetít a gyerek elé. Nagyon sokszor ezt látom.
Igen, a felvezetőben is említettem, hogy nagyon magas azoknak a romániai gyerekeknek az aránya, akik egy jobb oktatási rendszerért, egy tisztességesebb életkörülményekért elhagynák az országot, vagy azt mondják, hogy amikor majd megtehetik, azonnal elhagyják az országot.
Nyilván itt azért van egy jelenség, amit megint csak úgy követünk, hogy hány visszairatkozott gyereket fogad be a román oktatási rendszer. Mert az is egy illúzió, hogy kimennek külföldre, és teljesen bejön az élet, és akkor ott minden számítást megtalálnak. Nagyon sok olyan család van, aki visszajön, próbálja visszailleszteni a gyereket, próbálja magát visszailleszteni, mert hogy kezdett egyfajta sztereotipikus kép lenni, hogy pusztán az, hogy nem vagyok Romániában és máshol vagyok, önmagában meghozza majd, hogy jobban fogok élni. Hát ez egy mélységes illúzió, én azt gondolom, és hogy megteremti ugyanakkor furcsa helyzetet, ugye, hogy öten élnek egy gazdolakásba, Párizs külvárosába, dolgoznak egy hotelbe takarító személyként, és nyáron hazajönnek egy bérelt Mercedes-szel, Volkswagen-nel, nagyon magas bérleti díjjal, ezzel mintegy legitimizálva azt a 11 hónap szinte kényszermunkának mondom, egy rabszolga jellegű 14 órát bevállaló munkával, legitimizálja ezt az itthoni közösségnek, hogy látjátok, hogy nekem bejött az élet. De ez egy kölcsönös önbecsapáson alapul, azt gondolom. És tényleg nem akarok sztereotipizálni, mert nyilván van, aki kimegy tanítani, meg nem tudom, de azért látjuk, hogy alapvetően fizikai munkásokat bocsát ki Románia, meg sajnos nem csak nyilván, de hogy ez a fajta visszalegitimizálása, amikor hazaérkezik egy ilyen megvásárolt, kibérelt tárgya, akkor azt közvetíti az itt lévőknek is, hogy igen, megéri kint lenni, mikor ez nem a teljes valóság. És hogy erről kellene beszélni maguknak, a szülőknek is, a gyerekek felé, akik itthon alig várják, hogy kimenjenek, hogy valóban milyen az élet. Csak hogy azzal meg elismernék azt, hogy amit itt hagytak, meg nem tudom, hogy ez nem teljesen úgy van. És egy kicsit én önbecsapást is látok mindenki felé.
Igen, de hát ott van ennek az éremnek a másik oldala is, hogy valóban fizikai munkát végez külföldön, de ugyanazt a munkát külföldön jobban megfizetik, és ahol van három gyerek, akkor azt mondja apa, hogy igen, elmegyek külföldre, dolgozok, hazajövök két havonta, vagy három havonta, de legalább tudom biztosítani a gyerekeimnek azt az életet, azt a minőség, olyan életminőséget, ami jár nekik, amit én nem kaptam meg gyerekkoromban.
Igen, csak itt én azt mondom, hogy van egy nagyon veszélyes csapda. Nézzük meg, hogy mit kezd a család azzal a többletbevétellel, amit produkál ez az apa. Ha arról lenne szó, hogy ebből a pénzből a család van a gyerek felsőfokú végzettséghez szerez magas presztízs. Én meg sokkal inkább azt látom, hogy ez a generált pénz a gyerekben pont ezt az iskola elhagyást erősíti, hogy gyorsan, hamar keresünk pénzt, mert apa is, amit csinál külföldön, ahhoz nem kellett egyetemet végezni, nem kell hozzá semmit tudni tanulni. Hogy itt nem arról van szó, hogy a hazaküldött pénzből itt aztán valami rendkívüli nagy dolgot csinálnak, tehát hogy alapvetően fogyasztás központúvá válik a család, miközben akár a kultúrája, nem színházbérletet vesz belőle, nem könyvet vesz belőle, nem előadásokra jár anyuka meg apuka, hogy a pénz önmagában nem segíti a társadalmi mobilitásukat. Nekem ez a tapasztalatom, hát nézzünk körül, hogy mihez kezdenek azzal a plusz jövedelemmel.
Beszéltünk arról, hogy vannak gyerekek, akiknek a szülei vagy szüleik külföldön dolgoznak, vannak, akik az első fokú rokonra vannak bízva, de vannak, akikre a szomszéd kell ránézzen, vannak olyan gyerekek, akik pénzen vásárolnak maguknak szociális hálót, legyen valaki, aki szeresse őket, hangzódjon ez bármennyire is sarkosan ez a kijelentés. Beszéljünk arról, hogy hogyan érzik magukat a romániai gyerekek a közösségükben? Tehát milyen támogatást kapnak a családtól, szomszédtól, barátoktól, tanároktól? Tehát ugye az a fő témánk, hogy milyen gyereknek lenni Romániában, milyen gyereknek lenni a közösségben?
Hadd kanyarodjak oda megint az első gondolathoz, hogy amit megélünk a társadalomban, az iskolában is jelen van. Hogyha azt látjuk a társadalomban, hogy a nagy közösségek, szétaprózódtak, megszűnt a szomszédsági viszony, visszaszorulnak az emberi kapcsolatok, mérhetően kevesebb barátja van egy felnőttnek most, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezek vannak a nagy társadalomban. Van a felnőttekben egy ilyen romantika az iskola világ iránt, hogy az iskola az valami rendkívüli nagy dolog, mert ott aztán ilyen nagy generációs élmények vannak, és én pont azt szeretném kihangosítani, hogy ugyanez, ami a társadalomban van, hogy mikroközösségek vannak, hogy nincsenek generációs élmények. Gondoljunk bele, hogy régen, amikor mi felnőttünk, hétvégén megnéztünk, mindenki megnézett egy filmet a valamilyen állami tévén, hétfőn arról beszéltünk. A streamelő korszakban mikroélmények vannak. 3-4-en megnézték azt a filmet, 3-4 embernek van ilyen témája. Tehát, hogy ez a széttöredezettség jelenik meg a fiatalok között is. Itt azonban nagyon fontos az iskolának az a közösségépítő munkája, amiben közös élményekkel, most mondom, osztálykirándulások, közösségépítő napok, hogy kialakítsa a mi tudatot. Tehát, hogy legyen mégiscsak ebben a széttöredezett világban, legyen egy mi tudata a gyereknek, hogy ez egy tudatos munkának kell legyen az eredménye. Nagyon sokszor elmondom a fiataloknak, hogy a kutatások szerint a középiskolában a legtöbb barátunk. Aztán ez, amire kilépünk a középiskolába és az egyetem vége felé, ötödölődik, harmadolódik. Tehát Romániában is egy átlagos felnőttnek most már ilyen 2-3 jó barátja van. És ezekért a kapcsolatokért, hogy megmaradjanak, ma már tenni kell. Tenni kell az iskolának, hogy kialakítsa az iskolában ezeket a szociális kapcsolatokat, erős szociális támogató kapcsolatok legyenek. Ugye a zaklatásnak is ez az egyik legjobb prevenciós ellenszere, hogy legyen egy olyan mitudat az osztályban, amiből senki nem marad ki. És hogy ez a munka, ha megvan, legyenek támogató kapcsolatok, és amire lehet majd később építeni. De még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Nekem van egy órám, reggel 8-tól van egy órám, és amikor bemegyek az osztályba, lecsukott lámpával 31 gyerek teljesen néma csöndben nyomogatja a telefonját. Ennek a generációnak nekem ez a legfájóbb csendje. Ez a lekapcsolt lámpáknál mikroélményeket, lájkolásokat, az online térbe bandukolva, ez nem fog közösséget formálni. És hogy itt egyértelműen a felnőtt világnak látom a felelősségét, hogy offline élményekkel próbáljunk meg nagyon sok erőforrás mellett közösséget építeni. Mert látszik, hogy spontán módon már nem működik.
Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó a mai napra kész vendége. Gyereknek lenni Romániában, erről beszélgetünk. Társadalmi kirekesztés és diszkrimináció, ez is a romániai gyerekek valósága, roma gyerek, túlsúlyos gyerek, sokat tanuló gyerek, rosszul tanuló gyerek, nagyon sok, vagy nagyon magas a társadalmi kirekesztés, nagyon magas a diszkriminált gyerekeknek az aránya. Honnan kezdjük? Roma közösség gyerekeinek helyzete?
Hát én azt gondolom, hogy itt Romániában, hogyha számok szerint kellene prioritizálni a problémát, akkor ez egy nagyon fontos kérdés Romániában, a roma gyerekeknek az integrációja, de ezt úgy kérdőjelekkel, felkiáltó jelekkel mondom, mert hogy itt alapvetően két irányú probléma van, mert hogy vannak azok a falvak, amelyekben az osztályban teljesen roma tanulók vannak, olyan közösség épült ki, és ott nem, tehát hogy ott nem arról van szó, hogy vannak nem roma gyerekek, és be kell integrálni néhány román, hanem itt társadalmi csoportokat kell felzárkóztatni. És ez Kelet-Európának a nagy betegsége, hogy újra termeljük a szegény rétegeket. Tehát itt mióta 89 óta vannak szociológiai kutatások, akkor ezt mindig lehetne nézni, hogy hát dolgozik az iskola, dolgozik az állam, a szociális szervezetek, hogy akkor azt várná az ember, hogy létszámban csökken a fel nem zárkózott, leszakadó közösségeknek a száma, aránya, és nem ez történik. Tehát az ellátórendszer valamiért nem képes beindítani ezt a felzárkózási folyamatot, hanem az iskola is tulajdonképpen egyfajta stigmatizáló jelleggel újra alkotja a szegényeknek a közösségét, és ez abszolút igaz a roma közösségre is. nem arról van szó, hogy nincsenek sikertörténetek. Nem arról van szó, hogy intézmények nem tudnak plakátokat csinálni, hogy felzárkasztató intézményünkbe járt, és most elvégezte az egyetemet. Tehát mindig tud a rendszer felmutatni ilyen sikertörténeteket, de az átlag nem ez. És hogy sokkal összetettebb, tehát én azt látom, hogy nagyon sok roma stratégia van, ami íródik és próbál segíteni, de valahogy nem tudtunk rájönni arra motorra, ami beindítja ennek a közösségnek a felzárkózását masszív tömeges méretben. Sokkal inkább ez a szegénységnek az újratermelése folyik, amiben egyébként az iskolának is megvan a maga része szerepel.
Jól tanuló gyerek, rossz tanuló gyerek, túlsúlyos gyerek, stb. Gyereknek a diszkriminálása.
Ide egy dolgot hoznék, amit megint csak úgy nagyon élesen tapasztalok. Nagyon kreatívak a gyerekek abban, hogy milyen státusz szimbólumokat generálunk, tehát mi válik státusszá, aminek a mentén kirekesztődnek gyerekek. Amikor azt mondom, hogy túlsúlyosság emögött, az a szépség meg testkép ideál van, ami mellett kirekesztünk olyanokat, aki nem ebben a szépség és testkép ideálban van benne. Amikor a nincs a tanulásnak presztízse, sőt annak van ma, vagy kialakulhat egy ilyen rossz közösségi norma, hogy nem tanulok semmit, beesek az iskolába úgy, hogy éjjel 4-ig játszottam, és hogy ezzel tudok presztízst teremteni, akkor kirekesztődik az, aki nem ezt a modellt követi. De ez egy nagyon messzire mutató történet. A közösség mindig fel tud olyan dolgokat mutatni. Nagyon szomorú vagyok, mikor azt látom, hogy a fiataloknál, akinek nem almajel van a telefonján, az is válhat a kirekesztés egy tényezőjévé, hogy aki nem úgy öltözik, nem azt a cipőt veszi fel, ami most nagyon trendi, hogy ebben iszonyatosan kreatívak a fiatal közösségek, hogy olyan státusz elemeket jelölnek meg, aminek a hiánya már önmagában egy veszélyforrás, vagy egy rizikófaktor, hogy valakit kiközösítenek. Mindig ilyen esetek mellett én azt mondom, hogy egy értékválság is van, egy értékközösségnek a hiánya, hogy ha érték a tanulás, akkor érték lesz az is, aki tanulni fog. Hogyha elveszítjük ezeket az értékeket, vagy mondok mást, most pont ha az önkifejezés arra korlátozódik, hogy mit veszek fel, és mi van rajtam, és milyen telefon van a kezemben, akkor amögött is egy érték van. De megint csak mondom, hogy tekintsünk a felnőtt társadalomra, ahol mondjuk Romániában az autó válik a legfontosabb, meg a ház presztízs kérdésé. Nem számít, hogy megint csak négyen ülünk egy gazonlakásba, de a legújabb autó legyen meg leasingre, és hogy mutassuk. Tehát, hogy amikor a külvilág felé próbálunk élni, akkor ez meg fog jelenni az iskolában is, és hogy ez egy ilyen törésvonalakat fog képezni a diákok között. Ebben is munkát kell látni, hogy értékekkel dolgozni, láttatni a gyerekek mögött, hogy a vásárlás mögött, a fogyasztás mögött értékdöntések vannak. És hogy ebben a mi tudatban, amiről beszéltem, hogy ez ne törjön meg olyan vonalak mentén, hogy ki mit engedhet meg magának a családban.
Nagyon sok minden elhangzott, nagyon sok negatívum elhangzott, miből arra következtethet a hallgató, hogy hát igen, Romániában egyáltalán nem könnyű gyereknek lenni, annak ellenére ugye nagyon sok felnőtt elmondja, hogy hát azok a boldog, felhőtlen gyermekévek, könnyű gyereknek lenni Romániában, vagy ha nem is nehéz, de egyáltalán nem egyszerű gyereknek lenni.
Sajnos ennél tovább mennék, nem csak, hogy nem könnyű, és ez szerintem fontos üzenete legyen ennek a beszélgetésnek, hogy határozottan mérhető módon a diákoknak a mentális jóléte komoly kihívásokkal küzdik, akár diagnosztizálható mértékben. Akár erre gondolok, és ez mindig megdöbbent, hogy, és ez egy világviszonylatban elhelyezhető kérdés, ugye évente gondoljunk bele 46 ezer fiatal követelő öngyilkosságot. Kifejezetten az olyan középfejlett országok, mint Románia, egészen kiugró statisztikákat, tehát a vezető elhalálozási ok ezekben a mondjuk a 10-19 korosztályban pontosan mondjuk az öngyilkosság. Mondhatnám a klímaszorongást, hogy a fiatalok alapvetően egy depresszív mentális állapotban érkeznek be az iskolába, amiben hozzátartozik nyilván az Instagramnak ez a boldogság parádéja, hogy ezt a szót használjam, hogy nem hogy nem egyszerű, hanem megbetegítő talán a fiataloknak ebben az élethelyzetben jelen lenni, amiből ne azt vigyük el, hogy akkor probléma van, hanem lássunk ebben, én a saját életteremben lássak egy munkát és felelősséget. Legyek egy támogató, érzelmileg támogató kapcsolatban a gyerekekkel, vagy a gyerekkel. Tudjam meghallgatni, legyen olyan a kapcsolat, ami megbírja a titkokat. Ne bagatelizáljam el azokat a problémákat, hogy nem, ami az online térben történik, hogy nem lájkolták, kirekesztettek csoportokból, én lettem a legcsúnyább lány, is mondhatnám, mert hogy nagyon sok a szülő bagatelizálja, és hogy ez egy távolságot eredményez. Visszatérve a kezdeti felvetésre, sajnos tényleg azt látom, hogy egészen rossz mentális állapotban van a többsége a fiataloknak, vagy nem a többsége, hanem egy jó része a fiataloknak, és hogy ezzel mindenképp kezdeni kell valamit. Hozzá kell tegyem, hogyha már itt pozitív dolgokat is kellene mondjak, hogy például az, hogy Romániában ma már az egészségbiztosító ingyenesen tud a fiataloknak, vagy mindenkinek pszichológust biztosítani, tehát, hogy el tudok menni szakpszichológushoz háziorvos küldőpapírjával. Ez egy zseniális dolog, ez nem olyan rég indult, és hogy iszonyatosan ki van használva. Hát én nagyon ezt látom, hogy ez végre elindít egy dolgot. Tehát, hogy vannak olyan lépések, jelzések, amelyek azért felismerik ennek a problémának a súlyosságát, és próbálnak ellene valamit tenni.
Zárásként jól értem, jól érzem, hogy a fiatalok vagy a gyerekek mentális egészségének a megőrzése az az a terület, amelyre sokkal jobban kellene koncentrálni Romániában ahhoz, hogy jobb legyen gyermeknek lenni, hogy boldogabb gyerekek legyenek az országban?
Ez egészen egyértelmű ma már, azon a világnak a nagy részén, hogy az iskola, tehát hogyha megnézek egy iskolát, abban találok tanító személyeket, meg nem tanító személyeket, és különböző pozícióban lévőket. Ma már a modern iskola koncepcióban a tanító-tanárok aránya azért csökken, nem azért, mert kevesebbet tanítanak, hanem nagyon-nagyon megnő a segítő szakembereknek a száma az iskolában. Iskolai szociális munkás, kultúrszervező, közösségépítő, iskolai tanácsadó, pszichológiai szolgálat, pályorientációs tanácsadó. A jövő iskolája egyértelműen olyan lesz, hogy a tanítás mellett nagyon sok nem tanító segítő szakember fog a gyerekek mellett lenni, szülőkkel fogunk programot szervezni, tehát hogy az iskolának ez a hiány kompenzáló képessége, hogy amit nem kap meg a családban vagy a társadalomban egyfajta tudatossága szervezni, én egyértelműen ezt az utat látom. Hogyha 10 év múlva majd beszélgetünk, szeretném azt mondani, vagy azt látni, hogy igen, mennyi nem tanár szakember van egy iskolában, aki csak azért dolgozik, hogy közösséget építsen, hogy a gyerekeknek ez a mentális jóléte rendben legyen, mindezt egy preventív jelleget. Tehát sokkal nehezebb egy depresszióban lévő fiatalt kihozni, mint inkább ez a preventív szemlélet, hogy egy jól működő, zaklatásmentes, közösségi szellemben, közösségi élményben lévő iskolát működtetni. Nekem ez a jövőképem az iskoláról.
És kezdjük el ennek a jövőnek az építését már holnap, a holnapi gyereknapon. Figyeljünk a gyerekeinkre, és ne csak holnap, hanem az év minden napján. Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy meghallgattak a hallgatók. Viszontlátásra.